napi műsorunkat ismételtük meg. A Kossuth Rádió Debrecenben FM 99,7. A következő műsor termékmegjelenítés tartalmaz. Felfedező a gazdaságról.
Jó napot kívánok, a szerkesztő műsorvezetőt, Pásztor Szabolcsot hallják. A mai adásunkban egy olyan folyamatról beszélgetünk, amely csendben évről évre alakítja át a gazdaságot, a társadalmat, a családok életét és az állam mozgásterét is. Ez pedig nem más, mint a társadalom idősödése. Kevesebb gyermek születik, az emberek tovább élnek, és közben egyre nehezebb kérdések merülnek fel. Ki fog dolgozni? Ki tartja fent a nyugdíjrendszert? Miből finanszírozható az egészségügy, az oktatás és a gondozás? Valóban teher az idősödés, vagy inkább egy új gazdasági korszak kezdete, amelyhez még nem alkalmazkodtunk eléggé? Sorjáznak a kérdések, és közben meghívott vendégeinkkel azt járjuk majd körül, hogy mit jelent gazdasági értelemben az idősödő társadalom. Milyen nyomás alá kerül a költségvetés, a munkaerőpiac és a jóléti rendszer. Meddig tartható fent a jelenlegi nyugdíjmodell? Milyen szerepe lehet az öngondoskodásnak, a biztosításoknak, a technológiai fejlődésnek, vagy éppen a termelékenység növekedésének? Nem csak arról lesz azonban szó, hogy milyen problémákat hoz az idősödés, hanem arról is, hogy milyen válaszokat adhat rá egy ország, ha komolyan veszi a jövőt. A kérdés ugyanis nem az, hogy bekövetkezik-e ez az átalakulás, hanem az, hogy felkészülünk-e rá időben. Szakértőink már itt ülnek a stúdióban, és elsőként Ceceli Vivient, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem közgazdaságtani és nemzetközi gazdaságtani tanszék egyetemi adjunktusát köszöntöm, illetve elfogadta a meghívásomat Banyár József is, aki a Budapesti Corvinus Egyetem operációkutatás és aktuáris tudományok tanszékének egyetemi docense. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat!
Jó napot kívánok, én is köszöntöm a hallgatókat!
Amikor a társadalom idősödéséről beszélünk, valójában milyen mélyebb gazdasági és társadalmi átalakulásról van szó? És miért lett ez a téma az egyik legfontosabb hosszú távú kérdés Magyarországon, Európában, de a globális térben is?
Talán azzal érdemes indítani, hogy a közgazdasági gondolkodás az alapvetően mindig növekvő népesedési rátákra épült. Tehát ha a klasszikus növekedési modelleket nézem, akkor azok is azt feltételezték, hogy a népesség az folyamatosan egyre emelkedni fog. Ezen kívül ugye az adórendszereket, tehát az egészségügyi rendszereket, a költségvetésnek mind a bevétel, illetve a kiadási oldalát is arra építették, hogy ez a tendencia, ez hosszú távon folytatódni fog. Most jelenleg egy olyan helyzettel állunk szemben, amikor ezek az évtizedes trendek megfordulni látszanak, tehát egy teljesen új szituációban vagyunk. Mit jelent ez egy kicsit részletesebben? Egyfelől látjuk azt, hogy a csökkenő népesség az egy csökkenő agregált keresletet is fog jelenteni, viszont ez azt jelenti, hogy ha a fogyasztás visszaesik ennek következtében, akkor ez a GDP növekedési számokban is meg fog mutatkozni, hasonlóan, ahogy a csökkenő munkaerő kínálat hosszú távon várhatóan majd a beruházások visszaeséséhez vezethet. De egyébként a témakörnek nagyon sok aspektusa van, mert gondolhatunk akár olyan dolgokra is, hogy hogyan alakul az állampapírok iránti kereslet, hiszen ugye akik készülnek a hosszabb időskori létükre, azok azért megtakarítani is igyekeznek, nyilván ekkora kockázatmentesebb eszközök, azok vonzóbbnak tűnhetnek számukra. Na de mi van akkor, ha idővel viszont igyekeznek ezeket az állampapírokat készpénzre váltani, és akkor viszont hát a finanszírozás esetében már kérdések jelenhetnek meg. De gondolhatunk akár arra is, hogy az ingatlan piacon mi történik, hogy ez akár területileg milyen egyenlőtlenségi folyamatokat indít el, ha arra gondolunk, hogy vidéken él mondjuk az idősebb korosztálynak a jelentősebb hányada, és ha amennyiben ők ugye már meghalnak, akkor mi történik ezekkel a falvakkal, tehát teljesen átalakulhat akár az ingatlan szektor is. Ha arra vagyunk kíváncsiak, hogy miért egy ilyen nagyon jelentős kihívás ez ma akár Európában, akár Magyarországon, akkor szerintem mindenképp meg kell említeni azt, hogy ugye az a költségvetési szituáció az idősödés nélkül is eléggé feszült. Tehát az adósság szintek, illetve a fiskális deficitek, azok jelenleg is jóval magasabbak annál, mint amit ugye különféle szabályok akár előírnának. Ez az egyik probléma. A másik probléma pedig az, hogy ez valahogy kompenzálni kellene, ugye versenyképességgel, termelékenység javulással. Viszont szintén azt mondhatjuk, hogy az idősödés nélkül is problémát jelent. Magyarországon pedig meg azt is hozzátenném, hogy a tömeges elvándorlás tovább sújthatja ezt a problémát.
Az idősödés milyen módon alakítja át egyszerre a nyugdíjrendszert, az egészségügyet és a munkaerőpiacot, illetve a családok mindennapi helyzetét? Kérdezem önöktől, hogy hol érzékelhetőek ma már ennek a legfontosabb feszültségei?
Némely rendszerbe, némely nagy gazdasági rendszerbe egyszerűen beépítették a folyamatos népességnövekedésnek a hipotézisét. Két dolgot említenék, ami tulajdonképpen, hogyha jobban megkapadjuk, egyetlen egy dolog, az egyik a nyugdíjrendszer, a másik pedig az államadóság. Azért mondom, hogy ez egy dolog, mert hogyha egyfajta felfogásban nézzük a nyugdíjrendszert, akkor ahogy most működik, az lényegében egy államadóság halmozás. Tehát, hogyha például mondjuk egy olyan nyugdíjrendszerünk lenne, ahol nem a befizetéseket nem azonnal kifizetnék, hanem fognák magukat és úgymond befektetnék, de ez a befektetés állampapírokba történne, akkor az ugyanaz lenne, csak akkor formálisan növekedne az államadóság. Most is növekszik, csak most nem látjuk. Ezt hívjuk implicit államadóságnak. Most ez a legfontosabb, mert ezek mögött az a feltételezés van, hogy állandóan növekszik a népesség. Most a probléma az, hogy ez a feltételezés van, ám de ahogy megalkották ezt a rendszert, az viszont azt ösztönzi, hogy ne ez történjen. Tehát mivel a mostani nyugdíjrendszerben egyértelműen jobban járnak azok, akik nem vállalnak gyereket, ezért a nyugdíjrendszer arra ösztönöz, hogy a népesség az csökkenjen, miközben azt feltételezi, hogy a népesség növekedni fog, ami viszont egy ellentmondás.
Makrogazdasági szempontból az idősödő társadalom inkább az alacsonyabb növekedés, a gyengébb beruházási dinamika és a visszafogottabb fogyasztás irányába tolja a gazdaságot, vagy nem lehet ilyen egyértelmű, egyszerű kijelentéseket tenni?
Ugye alapvetően egyet értetünk azzal az állítással, hogy a munkaerő kínálat csökkenése az visszafogja a beruházásokat, hiszen ha nincs munkaerő, akkor miért vinnék oda a vállalatok a beruházásukat, ha ugye nincs felvevő piac, akkor szintén mi értelme lenne a beruházásokat tovább bővíteni. Az is elmondható, hogy az idősek fogyasztása az alapvetően alacsonyabb, habár itt azért majd arra ki kell térni a későbbiekben, hogy itt azért egy szerkezetbeni eltolódás is megfigyelhető. Viszont szerintem ami egy érdekesebb aspektus ennek a témakörnek, azok az ellenérvek, ugyanis előfordulhat az, hogy pont az idősödés fog kiváltani egy kényszerű innovációt, tehát, hogy pont emiatt lesznek rákényszerítve a vállalatok arra, hogy többet fektessenek kutatásfejlesztésbe, vagy adott esetben az automatizációt előtérbe helyezzék. Erre azért látunk számos példát napjainkban, elég csak Japánra gondolni, ahol ugye az idősödés az rendkívül súlyos probléma, csak hogy egy számadatot mondjak, Japánban 100 000 ember van, aki 100 év feletti, tehát aki legalább 100 éves vagy annál idősebb, ami azért egy nagyon szép szám. Viszont az automatizáció következtében a munkahatékonyság az nagyon nagy mértékben tud emelkedni, illetve Dél-Korea is megemlíthető, ahol szintén az egyfőre jutó robotoknak a száma az világviszonylatban az elsőnek tekinthető, de Németország ugyanúgy számos ilyen úgynevezett együttműködő robotot használ, ami a fizikai munka terhein igyekszik könnyíteni. Tehát, hogy azért lehet hatóak ellentrendek, illetve a másik, ami szerintem egy szintén érdekes aspektus, az a vagyonkoncentráció, illetve az, hogy az idősebb korosztály az bizonyos fejlett társadalmakban a vagyonnak egy jelentős hányadával, nem ritkán egyébként a vagyonnak közel 50%-ával rendelkezik, és itt ugye szintén azért, hogyha egy kicsit előre tekintünk, akkor előfordulhatnak majd olyan folyamatok, hogy ezeket a vagyonokat valakik majd meg fogják örökölni, és abból pedig lehet egy fogyasztás többlet a jövőben. És hát ugye még akkor beszélhetnénk akár a mesterséges intelligencia hatásáról, ami szintén kompenzálhatja az idősödő társadalmak munkaerőpiaci nehézségeit.
És Cezary Vivien említette az idősödés, illetve a fogyasztás kapcsolatát, de itt van egy másik fontos tényező is, az infláció. Milyen kapcsolat lehet, vagy milyen kapcsolat van az idősödés és az infláció között? Egy idősödő társadalom inkább infláció csökkentő, vagy éppenséggel inflációt növelő hatású?
Ugye Japán példájából kiindulva kutatók évtizedeken keresztül azt hitték, hogy az idősödés az alapvetően dezinflációs hatásokkal jár. Ma viszont ez a felfogás egy kicsit megváltozott, és sokkal inkább az a konszenzus, hogy mégis inkább inflatorikus hatású az idősödés. Nézzük meg, hogy milyen érvek szólnak az egyik, illetve a másik folyamat mellett. Ugye a defláció mellett szól az, hogy az idősek kevesebbet költenek, tehát az idősebb korosztályhoz nem fog például új autót vagy tartós fogyasztási cikkeket vásárolni. Tehát itt van egy keresletben történő visszaesés. Többet takarítanak meg, illetve az sem egy elhanyagolható szempont, hogy politikailag sem kifizetődő magas inflációs rátákat fenntartani, vagy legalábbis nem küzdeni ellene, hiszen nyilván az idősebbeknek az árérzékenysége az tipikusan magasabb, mint egy fiatalabb vagy egy dolgozó társadalomnak. Viszont az inflációs tendenciák mellett itt az említhető meg, hogy mivel ugye a munkaerő kínálat az szűkül, így idővel a vállalatoknak egyre magasabb béreket kell fizetniük, majd a dolgozóknak, ugye versenyezniük kell értük magasabb bérekkel, viszont ha ez nem úgy valósul meg, hogy termelékenység növekedéssel párhuzamosan, akkor ez tulajdonképpen egy nettó plusz költségterhet fog jelenteni a vállalatoknak, amit aztán majd később az outputát a termékeik, illetve a szolgáltatás áraikban megfizethetnek a fogyasztókkal, illetve az is előfordulhat, hogy így a növekvő állami kiadásokat hát jobb ilyen hitelből vagy adósságból finanszírozzák, ebben az esetben pedig ugye egy ilyen fiskális csatornán keresztül alakulhat ki magasabb infláció. Tehát összefoglalva az mondható el, hogy rövid távon lehet, hogy infláció csökkentő, de hosszú távon sokkal inkább infláció növelő hatásokkal kell szembesülnünk.
Banyár József biztosan meg tud bennünket erősíteni abban, hogy sokszor leegyszerűsítve beszélünk arról, hogy egyre kevesebb aktív dolgozó tart el egyre több időst. Mi az, amit ez a megközelítés viszonylag jól megragad, és mi az, amit elfed? Milyen összefüggésekben érdemes valójában gondolkodni egy társadalom eltartó képességéről?
Először is az idősödés fogalmát. Ez alapvetően azt jelenti, hogy az idősek aránya növekszik a népességen belül. De itt mindjárt felvetődik a kérdés, hogy mi a fene az az idős? Mert hogy a szemmel látható, hogy mondjuk én sokkal jobb egészségi állapotban vagyok, mint a szüleim ugyanennyi idős korban, és ez nem az én személyes tapasztalatom, hanem tömegtapasztalat. Szokták mondani, hogy mit tudom én, 50 az új 40, stb. Tehát magyarán egyre inkább megkímélt állapotban vagyunk, hiszen kifutnak a nehéz fizikai munkák, egyre kevesebben foglalkozunk ezzel, egyre többen ülőmunkát, ami azért megkíméli az embereket, stb. Ennek köszönhetően Magyarországon is, ami pedig nagyon el van maradva Európától, még a környező országoktól is, egyre növekszik a születéskor várható hátralévő élettartam. Magyarán átlagosan egyre tovább élünk. Ami azt jelenti, hogy nem jogos, hogy mondjuk 60 vagy 65 évnél ez a szokásos idős korhatár, ezt úgy bebetonozzuk, vagy kőbevésük, hogy idős az, aki 60 évnél idősebb. Ez lehetséges, hogy mondjuk a 80-as években igaz volt, de biztos, hogy a 80-as évekbeli 60 évesek azok most már inkább a 70 éveseknek felelnek meg. És ez folyamatosan javul. Tehát valójában egy olyan korhatárt kellene, ami rugalmasan mozog, mégpedig a várható hátralévő élettartammal, növekedésével fokozatosan. Tehát magyarán igazából rosszabbnak látszik a helyzet így, mint ami. Mégpedig azért, mert a másik oldalon egyre kevésbé pótlódik az időskorba belépők fiatalokkal. Ez pedig azért van, mert a termékenységi ráta állandóan csökken. Sajnos ez egy világjelenség, csak hát ki tudja, ugye nem mindegy, hogy mondjuk Afrikába csökken 5-ről 4-re, akkor azért mindig nagyon magas, vagy Európába csökken 2-ről 1,5-re, illetve most már lassan 1,5 alá, vagy ugye Dél-Korea, ha elhangzott, ott még az 50-es években 5 fölött volt, most meg már 1 alatt van, tehát ott nagyon-nagyon gyorsan csökkent ez. És ez a probléma. Tehát van egy tulajdonképpen örvendetes jelenség, hogy növekszik a várható hátralévő, egyre egészségesebbek vagyunk, emögött ez van. Tulajdonképpen egyre tovább tudunk dolgozni, még úgy is, hogyha egyre tovább dolgozunk, még lehetséges, hogy így is tovább leszünk nyugdíjba, mert egyébként még jobban nő a várható hátralévő élettartam, de nem pótlódnak ezek a generációk. Na és ez az alapvető probléma.
Talán amit még ugye hozzá kell tenni, az a termelékenységnek a szerepe. Tehát, hogy nem mindegy az, hogy egy dolgozó az mennyit tud termelni, mert például, hogyha a technológiai előrehaladás miatt háromszor annyi terméket, szolgáltatást tud előállítani, akkor tulajdonképpen sokkal több eltartottat tud finanszírozni, anélkül, hogy egyébként az életszínvonala az csökkenne. Még akkor is, ha mondjuk az aktív társadalmi réteg az szélesebb, akkor sem biztos, hogy abból mindenki dolgozik. Tehát itt ugye a munkaképes korúakra gondolunk főként. És hát ugye a másik pedig, hogy az idősek sem feltétlenül minden esetben eltartottak, mert lehet, hogy van megtakarításuk, illetve figyeltek az öngondoskodásra korábban. Illetve még egy gondolat, hogy nem feltétlenül egyértelmű az, hogy mindig a fiatalabb korosztály az, aki innovatívabb, bár nagy egészét tekintve lehet, hogy ezt a tendenciát látjuk, viszont végeztek erre kutatásokat, és született egy olyan eredmény is, amerikai cégeket vizsgáltak, hogy tipikusan azok a vállalatok, amelyeket olyan 50 éves kor környékében alapítottak, azok több mint kétszer olyan sikeresek voltak, és tehát hogy kétszer nagyobb volt a valószínűsége annak, hogy benne voltak a top cégek között, a top 0,1% cég között, tehát sikerességet illetően. Úgyhogy egyáltalán nem egyértelmű, hogy idős korban ne lehetne termelékenyebb az ember.
Két gondolatot csatlakoznék itt. Az egyik az, hogy van-e megtakarítás, vagy nincs megtakarítás. Ez viszont azt jelenti, hogy függ attól, hogy milyen a nyugdíjrendszer. Tehát a nyugdíjrendszertől nagyon erősen függ az, hogy az idősödés az milyen problémát jelent. Tehát, hogyha itthon nálunk csökken a termelés, de mi, nekünk van megtakarításunk, és azt külföldön befektetjük, és annak a jövedelme csurok hozzánk, akkor tulajdonképpen nem sok baj van, tehát akkor nem kell lamentálni. De hogyha nincsen megtakarítás, na akkor az probléma, mert akkor az itthoni termelésből kell az időseket eltartani. A másik pedig a termelékenységnek, illetve ugye ezzel szorosan összefügg, hogy milyen képzettség, átlagos képzettsége van a munkavállalóknak. És ugye itt meg kell említeni, hogy az 50-es, 60-as, 70-es években volt egy nagy oktatási forradalom Magyarországon, aminek az eredményeképpen átlagosan sokkal magasabb végzettségűek lettek az emberek. A magasabb végzettségű az azt jelenti, hogy termelékenyebb munkát tudott végezni, és ez bizonyos mértékig folytatódik. Tehát bizonyos, ugye nagyon öregek, azok nyugdíjasok, azok még jellemzően egy 8 általánost végeztek, tehát kevésbé termelékenyek voltak, kisebb volt a jövedelmük, és ezek kisebb is a nyugdíjuk, de akik helyükre léptek, azoknak magasabb a jövedelmük, tehát ezzel is árnyalni kell a képet.
Illetve azáltal, hogy ahogy ez ugye korábban elhangzott, egy mai 60 éves az nem ugyanaz a 60 éves, mint mondjuk 20 vagy 30 évvel ezelőtt volt. Ez azt is jelenti, hogy egy hosszabb ideig a munkaerőpiacon maradhatnak az emberek, és ez azt is jelenti viszont, hogy több generáció kényszerül arra, hogy együtt dolgozzon egymással. Tehát, hogyha összehasonlítok egy olyan munkakörnyezetet, ahol mondjuk ott vannak a 60 pluszos vezetők, meg ott van a Z generáció, akkor az elsőre úgy tűnhet, hogy ez egy nagyon feszült helyzet, és bizonyos értelemben ez így is van, hiszen van egy digitalizációs szakadék a két generáció között, nem mindig beszélik ugyanazt a nyelvet, viszont nem egyértelmű egyébként az, hogy ezeknek az idősebb vezetőknek, vagy munkavállalóknak a tapasztalata, vagy ez a lojális hozzáállása, ez nem egy jó kiegészítője annak a rugalmasság, illetve élményközpontú felfogásnak, amit a fiatalok képviselnek, és erre is vannak ilyen megközelítések, vagy elméletek, amelyek azt mondják, hogy ez a kettő ez nagyon jól tud együttműködni, és sokkal sikeresebb egy olyan vállalati szerkezet, ahol ezek egymást erősítik, és a tapasztalat az társul ezzel a kicsit ilyen újszerű, rugalmasabb felfogással.
És önök hogyan látják, az idősödés mennyiben jelent pusztán fiskális és szociális terhet, és mennyiben hoz magával szélesebb gazdasági szerkezetváltást? Arra lehetünk kíváncsiak egyébként, hogy milyen változásokat indíthat el a fogyasztásban, a megtakarításban, a beruházásokban, az inflációban, vagy akár az egyes ágazatok kilátásaiban. Ugye több dologról volt már szó, de például milyen kapcsolat lehet a beruházások között? Egy idősödő vállalatvezető szívesen ruház be, vagy kialakítja magában ezt a kockázat kerülési arcélt, és egyébként nem lesz annyira nyitott beruházások iránt, vagy éppen ellenkezőleg?
Akkor próbálok legalább részlegesen, aztán majd átadom a Vivienne-nek a szót. Tehát én szerintem nem a vállalatvezető szubjektív benyomásait meg intencióit kell itt tekinteni, hiszen elsősorban nem arról van szó, hogy valaki idős és ezért kevésbé kockázatvállaló, hanem egyszerűen mik a lehetőségek a gazdaságban. Tehát hogyha a gazdaságban egyszerűen másra lesz a kereslet, összességében, akkor mindenképp meg kell változtatni. Tehát, és akkor lehetséges, hogy egy adott iparágban az a helyes döntés, hogy az egyáltalán nem terjeszkedik, mert annak az iparágnak a termékei iránt nincsen kereslet, tehát bizonyos értelemben az a helyes döntés, hogyha ott visszafogja a termelést, tehát például nem beruház, hanem mondjuk egy részvénytársaságnál részvény visszavásárol, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy vonja ki a tőkét abból az iparágból, tehát rendezetten vonul vissza. Ebben semmiféle problémát nem látok. Ez csak akkor probléma, hogyha a GDP növekedést valami szentségnek tekintjük, de hogyha ilyenkor mondjuk tényleg növelné a termelést, az tulajdonképpen pazarlás lenne ebből a szempontból. Tehát nem az a lényeg, hogy fiatal vagy, idős, innovatív vagy, nem innovatív, hanem egyszerűen mik az objektív lehetősége. És ugye például ugye idősödés elhangzott, hogy mondjuk a robotikába egy nagy igény keletkezik, hogy a Japánban jönnek a híre, most már lassan Kínából is, hogy időseket ellátó robotok. Ami teljesen logikus, mert nincsenek fiatal ápolónők, ugye, vagy ápolók, akik el tudnák látni az időseket, tehát felmerül az igény a robotokra. Ami egy új terület a termelésbe. Tehát ilyeneket eddig nem termeltünk, tehát nem, mit tudom én, kenyeret kell, mert abból fogy a kereslet, hanem ez iránt meg növekszik. Viszont egy nagyon fontos dolog, hogy a robotok azok nagyon erősen tőkeintenzív dolgok. A tőkeintenzív beruházásokhoz meg tőke kell. A tőkéhez egy megtakarítás kell. És megint visszatérek a nyugdíjrendszerhez. A folyófinanszírozású nyugdíjrendszer, ami Magyarországon is működik, meg a fejlett világban is, az azt csinálja, hogy bejön, kimegy a pénz. Nem takarítunk meg. Tehát jó ötlet, hogy az időseket robotokkal, de ahhoz előbb meg kellett volna takarítani azt a pénzt, amiből majd robotokat gyártanak és vesznek.
Csak annyit tennék hozzá, itt ugye elhangzott ez a folyamatos GDP növekedési kényszer, én teljesen egyetértek azzal, hogy ez egy kicsit talán túl van értékelve, viszont ami talán ezt egy picit, nem azt mondom, hogy háttérbe szoríthatja, de felválthatja, hogy az egyfőre jutó GDP, mert hogy előfordulhat, hogy a GDP számok azok nem mutatnak olyan jól, viszont ugye pont a termelékenység növekedés miatt az egyfőre jutó számok azok viszont továbbra is kedvezően tudnak alakulni. És szintén egyetértek azzal, hogy ugye nem az a kérdés, hogy beruház vagy nem, hanem hogy mibe, mert hogy van egy ilyen nagy szerkezetváltás a gazdaságban, és ezt nevezhetjük akár az úgynevezett silver economy-nak is, vagy az úgynevezett ezüst gazdaságnak, aminek ugye az a lényege, hogy az 50 pluszos korosztálynak az igényeire, vásárlóerejére próbálja szabni az egész gazdaságot, illetve ehhez igazítja a kínálatot. Ez egyébként nem egy kis piac, mert ha globálisan nézem, akkor olyan nagyjából 3200 milliárd dolláros piacról van szó, és ha pedig EU-s viszonylatban nézem, akkor az EU-s GDP-nek nagyjából olyan 30%-át teszi ki egyes kutatások alapján. Úgyhogy ebben abszolút van lehetőség, ugye itt megemlíthető ezek az előbb elhangzott példákon kívül még akár az ilyen hosszabb életet támogató orvoslás, ugye gyógyszeripar, otthoni eszközök, akár ugye ilyen gondosóra, vagy minden, ami ugye támogatja az időseket abban, hogy hosszabban, egészségesebben, biztonságosabban tudjanak élni. És hát szintén igen, munkaerőintenzív iparágakról el kell, hogy mozduljunk tőkeintenzív iparágak irányába, és talán még ami megjelenhet az, hogy ha viszont az idősebb korosztály az, aki egy szélesebb réteget képvisel, náluk előfordulhat, hogy pont ugye emiatt sokkal inkább felértékelődik az, hogy élmény alapú fogyasztás legyen az, amire fókuszálnak, hiszen az idő és az élmény az, ami sokkal inkább felértékelődik a fizikai, illetve a materiális javakkal szemben.
A közbeszédben az idősödésre adott válaszok általában ugyanazok. Korhatáremelés, családpolitika, bevándorlás, öngondoskodás, és ahogyan önök is emlegették, technológiai alkalmazkodás tőkeintenzív módon. Valóban ezek jelentik az egyetlen reális utat, vagy lenne lehetőség az egész rendszer alapvetőbb újragondolására is? Kérdezem ezt azért is, mert gazdasági és politikai döntéshozók is hallgatnak bennünket, esetleg számukra lenne valamilyen tanácsuk.
Hogyha a rendszer nem változik, akkor csak ezek jöhetnek szóba, és hogyha kivetítem a teljes termékenységi rátának csökkenő tendenciáját, akkor nem lesz más lehetőség, mint hogy egyre jobban növelni a nyugdíjkorhatárt. A fölött növelni, mint ahogy a várható hátralévő élettartam növekedése azt egyébként indokolja, tehát e fölé emelni a korhatárt, csökkenteni a nyugdíjat, korszakat. Kísérletezni egy ideig a bevándorlással, ez az az igazság, hogy a bevándorlás véleményem szerint, hát ahol megoldás lehet, az a legfejlettebb országok, mert igazából olyan bevándorlók kellenek, akik tudnak alkalmazni abba a gazdaságba, tehát például tőlünk elcsalják a jól képzett mestereket, diplomásokat, stb., és akkor ott az ő nyugdíjrendszerük egy kicsit később fog összeomlani, mint azoké, akiktől elcsalják, de ezek a források is előbb-utóbb be fognak dugulni, mert az egész világon csökken a teljes termékenységi ráta. Persze nem a mi életünkbe valószínűleg, de ez nem egy hosszú távú megoldás. Tehát, hogyha ebben gondolkodunk, ebbe a rendszerbe, akkor tulajdonképpen ez a nyugdíjrendszer, ami most van, és ami nem igazán öreg, második világháború után terjedt el a fejlett világba, ez egy-két generáció múlva gyakorlatilag megszűnik. Mert ez így ebbe a formába fenntarthatatlan. Még egyszer ellentmondásra épül, feltételezi, hogy sok gyerek születik, de ösztönzi azt, hogy kevés gyerek. Szülesen.
Legyen ez a végszó. Köszönöm, hogy eljöttek hozzánk. A mai műsorunkban az idősödő társadalmak gazdasági kérdéseit feszegettük meghívott szakértőinkkel. Vendégünk volt a stúdióban Ceceli Vivian, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem közgazdaságtani és nemzetközi gazdaságtani tanszék egyetemi adjunktusa, illetve Banyár József, a Budapesti Corvinus Egyetem operáció kutatás és aktuális tudományok tanszékének egyetemi docense. A beszélgetésből többek között megtudhattuk, hogy a jelenlegi közgazdasági modellek növekvő népességszámra épülnek, és nem tudják lekövetni azt, amikor egy társadalom népessége csökken. De arra is felhívták a szakértőink a figyelmet, hogy jobb lenne átállni egy tőkeintenzív termelésre, illetve egy növekedésre, és jellemző a túlfogyasztás a jelenlegi modellekben. De többek között arra is kitértünk, hogy az idős társadalom birtokolja a már fejlett országokban a vagyon 50%-át, és 70 az új 60 az idősödő társadalmakban. Kedves hallgatóink, hasonló témákkal egy hét múlva jelentkezünk ismét. A gyártásvezető Szőlős Éva és a hangmérnök Sie Gábor nevében is köszönöm figyelmüket. A szerkesztő műsorvezetőt Pásztor Szabolcsot hallották. Minden jót kívánok Önöknek.
Az elhangzott műsor termék megjelenítést tartalmazott. néhány perc múlva a hírek után folytatjuk éjszakai műsorunkat itt a Kossuth Rádióban. 3 óra.